Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az elmúlt két digitális világban körbejártuk, hogy hogyan is nézett ki az online oktatás az óvodában, valamint az iskola különböző szintjein. Hallhattuk, hogy senkinek sem volt könnyű, de mindenki tanult belőle, és ha még egyszer beköszönt az online oktatás, akkor mindenki felkészültebb lesz. A mai műsorunkban megérkezünk a tanügyi intézmények utolsó állomásához, a felsőoktatáshoz. Témánk online oktatás az egyetemen. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Szász Leventét, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar dékán helyettesét, egyetemi tanár. Professzor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is a hallgatóknak, és nagyon köszönöm a mai meghívást.
Elsősorban megkérem, meséljen arról, hogy miben változtatta meg a koronavírus járvány és az online oktatás az egyetemi élet különböző szintjeit. Gondolok itt alapképzésre, mesterképzésre és doktori iskolára is.
Megnézzük, ugye az elmúlt két évet, gyakorlatilag e hónap végén, február végén lesz két éve annak, hogy megjelent az első koronavírusos eset Romániában, és ugye ez a két év, ez hát talán egy hullámvasúthoz tudnám a leginkább hasonlítani, ugye annak minden előnyével és hátrányával, de azt hiszem, hogy ez alatt a két év alatt az egyetemi élet is egyrészt jelentősen átalakult, másrészt pedig nagyon sokat tanultunk ebből az időszakból, és azt hiszem, hogy ezeket a tanulságokat magunkkal visszük arra az időszakra is, amikor ez a hullámvasútszerű utazás ez véget ér a felsőoktatásban is, és visszaállhatunk az új normális jelenléti oktatásra. De vegyük akkor ugye külön a kérdésnek a részeit, hogy mit jelentett ez a két év alapképzés, mesterképzés, illetve a doktori iskolai képzés számára, ugyanis nem beszélhetünk ugyanolyan hatásokról, vagy ugyanolyan tanulságokról akár. Kezdjük ugye az alapképzéssel, legalábbis ugye a közgázkart megnézzük, első három év az ugye az alapképzést jelenti. Itt azért azt hiszem, hogy nagyon szomorúan szembesültünk mi is, illetve hallgatók is azzal, hogy online képzésre kényszerültünk ebben az időszakban, és ugye talán itt a legnagyobb veszteség és szívfájdalom számunkra is, oktatók számára is, azok a diákoknak az a kimaradt élménye, hogy Kolozsváron, ugye egy egyetemi városban, azt mondom, az egyetemi felsőoktatás fővárosában kezdhessék meg tanulmányaikat, és ugye teljes mértékben részesülhessenek abból az élményből, amit a kolozsvári egyetemista lét jelent. Ha viszont tovább megyünk egy picit a mesterképzésre, ott ugyanezt fel tudnám sorolni, viszont sokkal kisebb mértékben, és tulajdonképpen a mesterképzésen egy picit segített is ez az online-ra való átállás. Itt nagyon fontos ugye megjegyezni azt, hogy a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgáz karának a magyar tagozata, ami a mesterképzéseket, azokat vállalati partnerségben működtetjük, ami azt jelenti, hogy az órák azok késő délután vannak, ami lehetőséget biztosít a hallgatóinknak, a mesterképzéses hallgatóinknak arra, hogy az oktatás mellett már a piacon elhelyezkedhessenek, dolgozhassanak, szakmában dolgozhassanak azoknál a partnervállalatainknál, akik az egyetemmel együttműködnek, és együttműködési szerződésük van, és akkor így egyszerre úgy végezhetik el a mesterképzést, hogy a mesterképzéses oklevél és tudás mellett rendelkeznek valós munkaszerződéssel is bizonyítható szakmai tapasztalattal. Na most ebben az esetben tulajdonképpen az online oktatás, főleg azoknál a hallgatóknál, akik nem csak részmunkaidőben, hanem mondjuk teljes munkaidőben, háromidős állásban dolgoztak. Egy picit meg is könnyítette az ő dolgukat azt, hogy a munkavégzés mellett ugye az egyetemi órákra is be tudjanak járni, hiszen az egyetemig és az egyetemtől hazafele vezető utat azt meg lehetett spórolni az online bekapcsolódással. Természetesen itt is azért van egy olyan hátrány, vagy egy olyan negatívum, hogy azért mesterképzéses hallgatók is az elmúlt két évben kimaradtak abból a jelenléti oktatásból, ami azért egy sokkal hatékonyabb, egy sokkal eredményesebb, és azt mondhatom, egy sokkal élménydúsabb oktatás jelent, még akkor is, ha azt mondhatom, hogy az intézményünkben az online oktatásra való átállás technikailag és módszertanilag is egészen hatékonyra sikerült. És végül ugye, ha megnézzük, tehát az alap és a mesterképzés után megnézzük a doktori képzés szintjét, talán itt is vegyes a kép, hiszen a doktori iskolák keretén belül az együttműködés doktori vezetők és doktori hallgatók között azért az is sokkal eredményesebb, hogyha vannak jelenléti szemtől szembeni komponensei, sokkal jobban lehet ugye kutatási témákat megbeszélni, megvitatni, hogyha szemtől szembe vagyunk. Ugyanakkor sok lehetőséget is hozott magával ez az online élet, mondjuk a kutatók közötti együttműködés, aminek ugye a földrajzi határai azok lebomlottak. Eddig sem volt az, de ezután sem probléma mondjuk az, hogy egy doktori hallgató akár egy mondjuk egy nagybritanniai kutatóval kapcsolatba kerüljön, és már a doktori tanulmányai során tudjon együttműködni akár világhírű kutatókkal, vagy mondjuk részt vegyen sokkal költséghatékonyabban egy online nemzetközi konferencia, nemzetközi tudományos konferencián. Így azt mondhatom talán, hogy ahogy haladunk így a szinteken felfel, akkor összefoglalva azt mondhatnám, hogy a legtöbb veszteséget úgymond az online oktatás az alapképzésen okoz, kevesebb veszteséget a mesterképzésen, és talán még kevesebb veszteséget a doktoriskolán. Ugyanakkor vannak pozitívumok is, és azt mondhatnám, ezek a pozitívumok is jelentkeznek alapképzésen, de még hangsúlyosabb a mesterképzésen, és talán a leghangsúlyosabban a doktoriskolában.
2020 márciusában hogyan lehetett átállni egyik napról a másikra az online oktatásra?
Azt mondhatom, hogy a Bábesbújai Tudományegyetemen belül, de azon belül is a közgázkaron technikai szempontból talán számunkra is meglepően gyorsan és hatékonyan történt az átállás. Azt hiszem, nem is titok, bár nyilván erre nincsen külön felmérésünk, hogy mi intézményünkben sikerült a legkorábban és a leggyorsabban megoldani ennek az egyébként nehéz átállásnak a technikai feltételeit. Így maga az átállás az kimondottan gyorsan és hatékonyan működött, és nagyon hamar megtaláltuk ugye azokat az eszközöket, amelyekkel az online oktatásba is a lehető legnagyobb mértékben be tudjuk varázsolni azokat az elemeket, amelyek ugye a jelenléti oktatásnak a varázsát jelentik. Tehát tovább menve azon a dolgon, hogy mondjuk előre felvett videóanyagok, vagy az online térben közzétett oktatási anyagokat teszünk elérhetővé a hallgatóknak. Ezen felül ugye a videokonferenciás élő oktatásnak a megoldása is kimondottan hamar zajlott, és ez az átállás hamar megvalósult a karunk keretén belül. Így tulajdonképpen talán már azt hiszem áprilistól élő online órákat tudtunk tartani a hallgatóinknak.
Az elején mekkora nehézséget jelentett ez az oktatóknak és a diákoknak?
Ahogy említettem, a technikai átállás az viszonylag könnyű volt, legalábbis gyors volt, nem mondanám azt, hogy könnyű volt, hiszen nagyon sok munka volt mögötte, de gyorsan és hatékonyan át tudtunk állni. Módszertanilag viszont az átállás az egy picit nehezebb, hiszen oktatóknak másként kell készülni egy online órára, mint a korábban megtartott jelenléti, a szemtől szemben zajló órákra, és diákoknak is sokkal másabb egy online órára felkészülni, és akár egy online órán részt venni. És hogy konkrét példákat is mondjak, erre azt hiszem az oktatóknak az egyik legnagyobb kihívás módszertani szempontból az jelentette, hogy hogyan lehet a korábban egyébként kidolgozott előadásokra és szemináriumokba beépíteni azokat az elemeket, amivel még jobban, még hatékonyabban, még gyakrabban be tudjuk vonni a diákokat az oktatás folyamatába. Tehát hogyan lehet az, hogy kamerákon keresztül, ugye nagyon nagy fizikai távolságban mégis lehetőséget biztosítsunk a hallgatóinknak arra, hogy minél inkább részesei legyenek ők is ennek az oktatási folyamatnak. És igen, hogy mondjuk ki, ne csak egy kikapcsolt kamerán keresztül, tulajdonképpen csak virtuálisan vesz részt az órán, de igazából nincsen ott az órán. Tehát mik azok az eszközök, és hogyan tudjuk különböző az előadás vagy a gyakorlati órák során elhelyezett csoportos feladatokkal, egyéni feladatokkal, kvízekkel, kreatív megoldásokkal rávenni a hallgatókat arra, hogy folyamatosan jelen legyenek az órán, a jelenlétnek a valós aktív értelmében. Diák szempontból pedig talán ennek a másik oldala volt ugyanúgy egy komoly kihívás, hogy hogyan lehet tulajdonképpen sok egymás után következő másfél órás online órát úgy végigülni, hogy ténylegesen az hasznos legyen a diák számára. Ugye azért van egy ilyen képernyő fáradtság, meg zoom fáradtság, azt hiszem ezt mindenki megtapasztalhatta az elmúlt két évben. Nehéz folyamatosan figyelni, sokkal nehezebb, mint jelenléti formában figyelni ezekre az online órákra. Így azt hiszem a diák is meg kellett érteni azt, hogy minél inkább aktívan állnak hozzá ezekhez az órákhoz, minél inkább megpróbálják a hozzászólásaikat, véleményeiket, javaslataikat beépíteni az oktatás folyamatába, az online oktatás folyamatába, és minél inkább részt vesznek azokban a feladatokban, kvízekben, kreatív csapatmunkákban, amelyeket az oktatók szánnak ezeknek a diákoknak, annál hatékonyabb és annál élményszerűbb lesz az oktatás számukra is, és sokkal jobban ki tudják bírni azokat az egymás után következő másfél órás online modulokat, amikor azért tulajdonképpen végig ugyanabban a székben, ugyanaz a kamera és laptop előtt ülve kell részt venni az órákon.
Rengeteg volt a feladat, de mégis hogyan készült fel egy tanár egy online órára, illetve mennyi időt vett ez igénybe, és milyen előkészületek kellettek ehhez, összehasonlítva egy hagyományos face-to-face tanórával?
Hogyha az időbeli leosztást nézzük, akkor a felkészülés oktatói szempontból talán ugyanannyi, mint a jelenléti órára, viszont más jellegű felkészülést igényel. És azt hiszem, ez volt az egyik legkomolyabb kihívás, és talán már az egyik legfontosabb tanulság, hogy más módon kell felkészülni ezekre az órákra, és sokkal tudatosabban el kell helyezni benne azokat a lehetőségeket, ahol közvetlen interakció valósulhat meg a tanár, illetve az órán résztvevő hallgatók között. Ugye, ha jelenléti formában szervezzük az órákat, akkor ezek akár természetesen is adódhatnak. Ugye mondok itt is egy nagyon egyszerű példát, látjuk a diákoknak az arckifejezését, a személyes visszajelzéseit, észrevesszük mondjuk azt, amikor nem értik, amiről éppen szó van, megunták esetleg, amiről szó van, vagy kérdő jellegű arcot vesznek fel, és ugye olyankor a tanár is tulajdonképpen természetesen válaszol jelenléti formában ezekre az apró kis jelzésekre, és akkor visszakérdez, meghallgatja a diákoknak, a hallgatóknak a véleményét, és ugye ezeket beépíti jelenléti formában. Most ez a közvetlen interakció, ez az, hogy az oktató érezze a rezgést, ami történik egy tanteremben, hogy érezze a lelki-pszichológiai hozzáállását a diákoknak, ennek nagyon nagy része elveszik az onlineban, és arra kell nagyon sokat készülni, hogy mégis ennek ellenére lehetőséget tudjuk biztosítani arra, minél gyakrabban, azt mondhatnám, 5 percenként, 10 percenként legyen meg legalább egyszer az a lehetőség, valamilyen szervezett keret, vagy előre elkészített keretek között, ahol a diáknak a vélemény, a visszajelzése az beépül az oktatás folyamatába. És ugye itt lehetnek konkrét az egyszerű kérdésektől, tehát az, hogy a diák megkérdi a hallgatókat, eljuthatunk egészen a csoportosan megoldott eset tanulmányokig, ahol mind-mind arra biztosítunk lehetőséget, hogy a diákok tényleg bevonódjanak ennek az oktatásnak a folyamatába, és az ő véleményük is, az ő visszajelzésük is tulajdonképpen alakítsa az oktatás folyamatát. És ugye ez a rugalmasság és ezt is nem egyszerű kezelni oktatói szempontból, hiszen tulajdonképpen annak függvényében folytatódik az óra, és olyan irányba folytatódik az óra, amilyen visszajelzések érkeznek az oktatóhoz, a hallgatók részéről. És ugye ez a rugalmas alakítása az óráknak menet közben, ez azért komoly felkészülést igényel az oktató részéről is.
Visszatérve a projektekre, amik már szóba jöttek az alapképzés, mesterképzés és doktori iskola kapcsán, milyen projektekről kellett teljesen lemondani?
A közgázkaron ugye számos olyan tevékenységet szervezünk a hallgatóinknak, amik komoly hagyományra tekintenek vissza a jelenléti oktatásunk történetében. Gondolok itt akár ugye az esettanulmányversenyekre, de bármilyen a diákoknak szervezett csoportos, akár szakmai, akár oktatáson kívül, vagy szakmán kívüli csapatösszerázó tevékenységekre. Sajnos ezeknek a tevékenységeknek ugye a nagy része az nem valósult meg, vagy más módon valósult meg, mint azelőtt, és mondjuk kevésbé eredményesen, kevésbé hatékonyan. Ha csak az esettanulmány versenyekre gondolunk, ugye ezek az elmúlt két évben, nem csak a nálunk Kolozsváron a közgázon, hanem tulajdonképpen az egész világon átköltöztek az online térbe, és ugye ezeket a nemzetközi esettanulmány versenyeket is online módon szervezték meg. Teljesen aktuális egyébként, hogy itt most februárban vesznek részt a hallgatóink, és ugye idézőjelesen kell mondjam, Washingtonban, az Egyesült Államokban, de a kamerákon keresztül a George Northwestern University-nek a világszintű esettanulmány versenyén, a McDonough Business Strategy Challenge elnevezésű versenyen, és ugye teljesen más élmény az, amikor egy négyfős kolozsvári közgazdász hallgatóból alkotott csapat ugye egy hosszú repülőút után részt vehet Washingtonban egy ilyen versenyen, és teljesen más élmény az, amikor ugyanezt ugye a kamerákon keresztül kell megtenni. Mind az oktatók és felkészítő tanárok részéről, mind pedig a szervezők részéről azért már így két év után sikerült olyan eszközöket kitalálni, és olyan módszereket kitalálni, amivel azért ezt a közösségi élményt, azt, hogy egy ilyen versenyen például összegyűlnek a legügyesebb, legtehetségesebb hallgatók a elit egyetemeiről, és ott ugye egymással találkozhatnak. Erre sok-sok lehetőséget biztosítanak ezek a versenyek. Tehát az online-ban ugyanúgy egy hétig tart a verseny, annak ellenére ugye, hogy maga az eset megoldás az egy nap, és az esetek bemutatása is ugye a döntő az még egy nap, és a fennmaradó időszakban a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok megismerkedhessenek egymással, megismerkedhessenek a washingtoni szervezőkkel, és ezt a networking részét is a lehető legjobban elhozzák az online térbe. Ugyanakkor, ha már a versenyek szóba kerültek, ugye akkor azért az is egy pici szívfájdalom, ha megnézzük ebben az elmúlt két évben született meg mondjuk úgy az intézményünk történetének a legjobb eredménye, amikor is első helyezést értünk el egy nemzetközi versenyen, ugye Kanadában a University of Calgary-nak az esettanulmány versenyén, és hát azért van egy pici neheztelés vagy szomorúság bennünk, amikor arra gondolunk, hogy ha ugyanez jelenléti formában zajlott volna, akkor ez úgy történt volna, hogy négy kolozsvári közgazdász hallgató, ugye valahol Calgaryban az egyetem aulájának a színpadán átveszi az első díjakat ugye a kanadai szervezőktől, és mondjuk a második és harmadik helyezett amerikai meg hongkongi csapat társaságában áll fel a versenynek a dobogójára. Ugye mindez elmaradt, és hát az online térben ugye valósult csak meg tulajdonképpen ilyen mozgó első hely, második hely feliratok társaságában, ami azért ugye teljesen más élmény, és ez kimaradt. Tehát azért voltak olyan, mondhatnám úgy, veszteségek vagy elmaradó tevékenységek, projektek a koronavírus járvány alatt, ami miatt nagyon várjuk mi is egyetemi oktatóként, hogy visszatérhessünk a sokkal hangsúlyosabban a jelenléti oktatásra.
Amikor jelenléttel történtek a versenyek, az oktatótól nem vette el ez túl sok időt? Gondolok itt arra, hogy el kellett menjen, ami persze nyilván egyrészt jó, de másrészt ott vannak azok a diákok, akik nem versenyeznek. Nekik akkor hogy lehetett órát tartani?
Igen, ez egy nagyon jó meglátás egyébként. Igen, a negatív részét emeltem ki, de itt is van az online-nak pozitív hozadéka. Ugye azzal, hogy elmarad ez az utazás és a helyszíni részvétel, egyrészt a felkészítő tanárnak sokkal kevesebb idejét veszi el maga a verseny. A felkészítés az ugyanannyi, vagy talán még több is, hiszen a hallgatókat fel kell készíteni arra, hogy online-ban másképp zajlik a verseny, és ugye azért ezen a szinten nagyon-nagyon alapos felkészülésre van szükség, hogy lehet meggyőzően tényleg a világ legelismertebb egyetemeinek diákcsapataival versenyezve átadni azt a megoldást, és meggyőzni a zsűrit arról a megoldásról, hogy majd a kolozsvári megoldása a legjobb megoldás a mezőnyben. De ez az utazás lemaradásával az oktatóknak nyilván könnyebb dolga volt, és mondjuk az órák pótlását azt például nem kellett megoldani ebben az esetben. A másik oldalról viszont talán az is kiemelendő, hogy egyébként az intézményünknek is sokkal több lehetősége volt részt venni ezeken a versenyeken. Tehát online-ban, hogyha összeszámoljuk, annak ellenére, hogy kevesebb versenyt szerveztek meg világszinten, a kolozsvári közgazdász hallgatók sokkal többen és sokkal több versenyen, nemzetközi versenyen vehettek részt ebben az időszakban. Éppen azért, mert sokkal könnyebben megoldható ugye az, hogy az online kapcsolaton keresztül ezeken a versenyeken részt vegyünk, és nem csak az oktatótól, hanem tulajdonképpen a résztvevő diáktól is kevesebb időt veszel, és a diák sem marad le adott esetben az órákról, vagy ugye bármilyen egyéb tanrenden belüli tevékenységről. Így, hát nem is tudom, ha összeszámolom, most megint csak idézőjelbe, de nagyon sokszor voltunk az Egyesült Államokban, Kanadában, vagy mondjuk Nyugat-Európában ezeken a versenyeken, és az ott voltunk, az megint csak idézőjelbe, hiszen virtuálisan az online térben vettünk részt ezeken a versenyeken.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor szóba jött, hogy a közgáz karon új termeket fognak kialakítani. Hogy áll ez a projekt?
Ugye a legutóbbi beszélgetésünk az arra vonatkozott, hogy bár visszatér valamikor a jelenléti oktatás, hiszen amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még nagyon ködösnek tűnt az, hogy lesz-e vége ennek a koronavírus járványnak, és ha igen, akkor ez mikor jöhet el, és ugye ezzel együtt mikor jöhet el a jelenléti oktatás, de mi már akkor arról beszélgettünk, és a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgázkarán már akkor arra készültünk, hogy a jövő jelenléti oktatása az azért átalakul, és a koronavírus járvány két éve alatt felhalmozott tapasztalatukat, elsősorban a digitális és online oktatási eszközökre vonatkozó tapasztalatukat, azokat beépítjük a jövő jelenléti oktatási termeibe és módszereibe is. Ez pedig azt jelenti, hogy olyan termekkel készültünk, és olyan termek kialakításán kísérleteztünk és próbáltuk ki, amelyek egyszerre teszik lehetővé a jelenléti oktatásban való részvételt, de ugyanakkor biztosítanak lehetőséget azoknak a hallgatóknak is, akik mondjuk betegség vagy földrajzi távolság miatt éppen nem vehetnek részt az órán, de nem szeretnének feltétlenül lemaradni az oktatásról vagy az adott heti oktatási tevékenységről. Így olyan hibrid termek kialakítására kerül sor, és van már egy kísérleti termünk, ami tulajdonképpen ilyen módon technikailag fel van szerelve, amely egyszerre biztosít lehetőséget arra, hogy a diákjaink fizikailag jelenléti módon részt vegyenek az órán, ugyanakkor azok a diákok, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni azon az órán, azok online is be tudjanak kapcsolódni ebbe az oktatási folyamatba. Ugyanakkor felmérést is végeztünk, és ez egy belső felmérés, és talán erről még sehol nem beszéltünk, de azért a főbb következtetéseket elmondhatom itt a műsor keretén belül, ugyanis végeztünk egy felmérést arra vonatkozóan, hogy a világ vezető egyetemei, és itt az első 10 helyezett egyetemet néztük meg, ugye itt többnyire Amerikai Egyesült Államokbeli, illetve nagy-britanniai egyetemekről van szó, hogy ők hogyan látják az oktatásnak, illetve a tantermeknek a jövőjét az egyetemen, és hát ez a felmérés alapján azért az látszik, hogy ezek a hibrid termek, amelyel mi is elkezdtünk kísérletezni a koronavírus járvány alatt, ezek szerves részeit fogják képezni a jövő felsőoktatási intézményeinek. Ugyanakkor legtöbb egyetem azzal összhangban egyébként, amit a mi felméréseink is mutatnak, arra a következtetésre jut, hogy a jelenléti oktatást azt nem tudja pótolni, és a jelenléti oktatásnak a teljes eredményességét és teljes hatékonyságát és teljes élményszerűségét azt az online-ban nem lehet 100%-osan átköltöztetni. Ezért az alapvető módja az oktatásnak, az egyetemi oktatásnak, az továbbra is a jelenléti oktatás marad. A koronavírus járvány során felhalmozott online és technikai eszközökre vonatkozó tapasztalataink, azok pedig egyfajta kiegészítőként vesznek részt a jövő oktatási termeiben, egyetemi előadóiban, azaz alapvetően jelenléti oktatásra készülünk a jövőben is, viszont az online eszközök segítségével ezt sokkal hatékonyabbá tudjuk tenni, és lehetőséget tudunk akár biztosítani azoknak a hallgatóknak is, akik éppen az adott héten valamilyen egyébként jól megindokolható ok miatt, és ahogy mondtam, gondolok itt betegségre, fertőzöttségre, de akár ugye fizikai, földrajzi távollétre, ezeknek a hallgatóknak is lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy ne maradjanak le ezekről az órákról.
Ha már online oktatás, a közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar szinte az egyetlen, ahol a 2021-2022-es tanévben teljesen online kezdődött el, és zajlik most is az oktatás. A kérdés kézenfekvő. Miért?
Valóban jó kérdés, hiszen egész végig eddig arról beszéltem, hogy a jelenléti oktatást ugye semmi nem tudja helyettesíteni, és ezt a mi felméréseink is mutatják. Ennek ellenére ugye a 2021-22-es tanévet tavaly októberében online formában indítottuk el. Ez ugye azért a tavaly októberre arra is kell gondolni, hogy ez a negyedik hullámnak éppen a közepe és a csúcsa fele közeledve kellett meghozni ezt a döntést. Fontos azt látni ugye, hogy azért a gázkaron összességében 9000 hallgató tanul, ez alapképzéstől egészen doktori képzéssel bezárólag, és ilyen mennyiségű hallgatónál, amikor egyszerre több ezer hallgató van az épületünkben, és hogy egy szó szerint több ezer hallgatóra kell nekünk felkészülni, akkor az aktuális országszinten érvényes járványügyi szabályok és előírások betartása az nagyon nehézzé válik. Gondolok itt arra ugye, hogy per hallgató egy négyzetméternyi területet kell biztosítani az oktatás során. Gondolok arra, hogy a termeket minden egyes óra után szellőztetni és fertőtleníteni kell teljes mértékben, mielőtt ugye a következő csoport beérkezne. Most ez több ezer hallgató esetén nagyon nehezen megoldható, tehát sajnos a nagyobb, nagy létszámmal, nagy diák létszámmal rendelkező karok esetén sokkal nehezebb megoldani járványügyi helyzet, vagy járványhelyzet közepette, hogy az oktatás jelenléti formában visszatérjen. Ugyanakkor a második fél évre ugye már készülünk jelenléti oktatással, ez az alapképzés első és másodévére érvényes, Ugyanakkor itt is májustól kezdjük csak ezt az oktatást. Nyilván ebben a kérdésben a diákokkal is azt mondhatnám, hogy folyamatosan konzultálunk. Az egyik nehézség ugye a visszatérésben, hogy ha már online formában kezdtük el, akkor ez azt is jelenti, hogy a kolozsvári jelenlét, a kolozsvári lét az nem kötelező ugye a diákoknak, tehát nagyon sokan otthonról, más városokból, más településekből kapcsolódtak be az oktatásba. Na most mi, ha visszatérünk az online oktatásról a jelenléti oktatásra, akkor ugye a diákoknak azt a feladatot is meg kell oldani, hogy ugye megoldják a kolozsvári lakhatásnak a kérdését, ez akár bentlakás, ugye akár pedig kintlakás megoldását jelenti. Erre viszont idő kell, és ugye az első és második fél év között vizsgai időszak van tulajdonképpen, tehát nagyon nehéz lenne azt elvárni minden hallgatótól, hogy egyébként a két fél évet elválasztó vizsgai időszak nehézségei vagy feladatai közepette azt is megoldják, hogy Kolozsvárra visszatérenek. Így végül a közgázkaron az a döntés született, hogy kellő időt hagyva a diákoknak, májustól az első és másodéves hallgatók visszatérhetnek a jelenléti oktatáshoz. Ugyanakkor ezt egy belső felmérésünk is alátámasztja. Az első és másodéves hallgatóink azok, akik a legnagyobb százalékban, mondjam úgy, várják már azt, hogy betérhessenek az egyetem épületébe, és megtapasztalhassák, hogy mit jelent az igazi jelenléti formában zajló egyetemi oktatás, és ahogy haladunk egyébként felfele ugye a képzési szinteken, tehát harmadév, illetve mesteri első és másodév, úgy egyre kisebb százalékban jelennek meg azok a hallgatók, akik jelenléti oktatáshoz való minél korábbi visszatérést szeretnének. Talán a felmérés kapcsán még azt érdemes megállapítani, és ezt érdekes megállapítani, hogyha összehasonlítjuk a különböző nyelvű tagozatokat, akkor a magyar tagozaton a legnagyobb az az arány, tehát a magyar hallgatók körében a legnagyobb az a százalék, akik már nagyon szeretnének jelenléti oktatásra visszatérni, így ennek érdekében mi már május előtt számos olyan tanrenden kívüli oktatási tevékenységgel készülünk, amely jelenléti formát feltételez.
Mondjuk el azt is, hogy a vizsgák azért a második fél évben is online formában fognak zajlani, de ami ennél érdekesebb. Miért nem térnek vissza a harmadéves hallgatók, hiszen ők állnak az államvizsga előtt, a nagy megmérettetés előtt?
Így van, a vizsgák azok jelenlegi állás szerint legalábbis online formában fognak zajlani, ugyanis a szabály az, hogy amennyiben az oktatás nagyobb arányban online módon zajlik, akkor a vizsgai időszak ugyanazt a módot kell kövesse, ez egy belső szabályzat, és ugye ennek megfelelően akkor, mivel hogy májustól tér vissza ugye a jelenléti oktatás, akkor ez azt jelenti, hogy a vizsgai időszak is online módon kell megtörténjen. A harmadévesekre vonatkozó kérdés az annyiban is érdekes, hogy a harmadéveseket megkérdeztük, és ugye folyamatosan konzultálunk a hallgatókkal is ebben a kérdésben, tehát nem csak az oktatók, illetve nemzetközi példáknak a tanulságait vesszük figyelembe, illetve a munkatársainknak a véleményét, hanem a diákoknak a véleményét is, és érdekes megállapítani azt, hogy a harmadéves diákoknál többségében vannak azok a diákok, akik online formában szeretnék ezt az utolsó fél évet megvalósítani. Igazából csak tippelni tudok talán annak a hatékonysága miatt, ugye, hogy a szakdolgozatot, államvizsga dolgozatot is el kell készíteni a harmadév végére, és akkor talán a költözés folyamata az kihagyható, már legalábbis azoknál a hallgatóknál, akik nincsenek Kolozsváron, és ezt az időt ugye hasznosan tudják arra fordítani, hogy a végzéshez szükséges feladatokat, és ez alatt kiemelten értem a szakdolgozat megírását, ezt az időt arra fordítsák, de még egyszer mondom, ez igazából egy tipp arra vonatkozóan, hogy miért ez az általánosabb vélekedés, de ez a többség, ez igazából 60% környékén van, tehát továbbra is ott van az a másik 40% a harmadéves hallgatók között, akik azért legalább valamilyen hibrid formát preferálnának, aminek ugye része az is, hogy például a gyakorlati órákat, szemináriumokat, azokat jelenléti formában tarthassuk meg, de van azért jó hírünk ennek a fennmaradó 40%-os diák csoportnak, vagy diák társaságnak is, ugyanis a magyar tagozaton, ahogy említettem, több olyan szakmai eseménnyel készülünk már a májusi hónapot megelőzően, ahova ugye várjuk a harmadéves diákokat is természetesen, és ezeket jelenléti formában szervezzük. Gondolok itt elsősorban a Kolozsvári Egyetemista Esettanulmány versenyre, amely ugye két évig az online térben került megszervezésre, és ugye ez volt az ország első olyan versenye, amelyet teljes mértékben online térben szerveztünk meg. Most viszont 2022. áprilisában visszatér jelenléti formájában, és jelenléti valójában annak minden élményével együtt, és ezen természetesen a magyar tagozatos közgazdász hallgatók már a májusi időszakot megelőzően is részt vehetnek, és újra visszatérhetnek az egyetem padjaiba és az egyetem falai közé.
szép lassan, bár én is félve mondom ki, úgy néz ki, hogy búcsút intetünk a koronavírus járványnak. Ha most jönne még egy újabb járvány, mennyivel felkészültebben lehetne fogadni az online oktatást, összehasonlítva 2020 március áprilisával?
Mielőtt válaszolnék a kérdésre, én is csak abbéli reményemet tudom kifejezni, hogy valóban itt most már közeledünk ennek a járványnak a, hát a végéhez, vagy legalábbis egy olyan megoldáshoz, amivel azt mondhatom, hogy az emberiség az megtanul együtt élni ezzel a vírussal, és meg tudjuk előzni ugye a súlyos következményeket, ami azt is jelentheti, hogy az oktatás és egyébként a gazdaság és a társadalmi élet minden szegmense visszatérhet egyfajta új normalitáshoz, ami ugye a mi esetünkben azért a hangsúlyosan jelen léti oktatást jelenti. Ha most érkezne egy újabb járvány, egy újabb mondjuk koronavírus jellegű járvány, hát annak semmiképpen nem örülnénk, ez biztos, viszont azt mondhatom, hogy sokkal felkészültebbek lennénk, és éppen az átállás az semmilyen problémát nem jelentene. Egyik napról a másikra, és ezt szó szerint így kell érteni, egyik napról a másikra át tudnánk állni abban az esetben is az online oktatásra, hogyha mondjuk az eddigi vírusnál sokkal súlyosabb vírus jelenne meg, és ezt még egyszer idézőjelben is hipotetikusan, mert azt kívánom, hogy soha ilyen ne forduljon elő az emberiséggel, de ha mégis megtörténik, azt hiszem, hogy ez az elmúlt két év, ez megtanított minket arra, hogy hogyan lehet a jelenléti oktatásból a lehető legtöbb elemet és a lehető legtöbb élményszerű, eredményes oktatási módot átemelni az online térbe, és ez a tanulság, ez velünk marad, és ezt a tanulságot arra is tudjuk használni, hogyha megjelenik egy újabb járvány, akkor nagyon gyorsan át tudjunk váltani az online térbe, de még inkább azt mondanám, hogy ezeket a tanulságokat arra is tudjuk használni, hogy a jövő járványmentes időszakában remélhetőleg ezeket a tapasztalatokat beépítsük a jelenléti oktatásba, és egyfajta ilyen hibrid módot tudjunk kialakítani, és ezekből a tapasztalatokból épülve, építkezve egy még izgalmasabb jelenléti oktatást tudjuk megvalósítani a jövőben.
Én maradok még egy kicsit az online-ban. Valaha lesz lehetőség arra, hogy a gyakorlati órák átkerüljenek az online térbe megfelelő minőségben?
Ha egy mondatban kell összefoglalni az összes tanulságot, azért azt mondanám, hogy ugye az online digitális eszközöket, azokat ezek után hangsúlyosabban fogjuk alkalmazni az oktatásban, de a valódi élményt nyújtó, gyakorlatias oktatás, ami ugye azért jellemző a közgázkarra, az jelenléti formában sokkal-sokkal hatékonyabban megvalósítható. Éppen ezért azt gondolom, hogy a gyakorlati órák, ugye soha nem mond, hogy soha, de most mégis azt mondom, hogy belátható időn belül szerintem teljes mértékben nem kerülhetnek át az online térbe, és ezt gondolok arra, hogy még virtuális valóság eszközök segítségével sem lehet olyan hatékonyan megoldani, mint amilyen gyakorlatias, élményjellegű, tapasztalatjellegű tud ez lenni jelenléti formában. Tehát azt gondolom, hogy ha megnézünk egy tipikus gyakorlati órát mondjuk a közgázkaron, amikor mondjuk a hallgatóink egy valós vállalati problémán dolgoznak egy esettanulmány keretén belül csoportosan, és ugye arra folyamatos visszajelzést és feedbacket és útmutatást biztosít az oktató maga a megoldás folyamata során, később a bemutatás során is, ahova mondjuk a visszajelzéseket beépítjük a vállalati részről is, tehát a vállalat vezetőtől érkező visszajelzéseket is. Most ezt a teljes csomagot, ami mondjuk egy gyakorlatias órát vagy szemináriumot jelenthet a közgázkaron, ezt meg lehet valósítani online térben, viszont kevésbé eredményes és kevésbé tapasztalatszerű, élményszerű a hallgatók számára, ezért még egyszer azt mondanám, hogy erre a kérdésre az a válaszom, hogy nem. Nem látom különösebb lehetőségét annak, hogy a felsőoktatásnak a gyakorlati órái azok az online térbe átkerüljenek. Még virtuális valóság szemüvegen keresztül sem.
Mennyire segített az online oktatás azoknak, akik nem tudtak volna fizikai jelenléttel részt venni az órákon? Volt olyan, aki másképp nem tudott volna elvégezni egy képzést?
Valóban ezt a pozitívumot is figyelembe kell venni az online oktatás során, és mi is tanultunk ebből, és azt látjuk, hogy az online módszer az azért nagyon sok nehézséget is át tudott hidalni, és sok olyan diáknak lehetőséget biztosított arra, hogy az egyetemi oktatásban és a kolozsvári egyetemi oktatásban részt tudjon venni, aki lehet, hogy enélkül egyébként nem tudott volna ebben részt venni. Természetesen ennek megvan a másik hátránya is, hogy ugyanakkor ezzel együtt kimarad az a kolozsvári egyetemi létnek az élménye, és azt mondom, hogy életre szóló tapasztalata, amit ugye mindenki bizonyít azok közül, akik itt Kolozsváron tényleg jelenléti formában végezték korábban az egyetemet, hogy azért ez egy olyan életre szóló tapasztalat, tapasztalat, amit kár kihagyni. Emellett viszont ténylegesen az online az lehetőséget biztosít. Mondjuk azoknak is, akik otthon egy vállalkozásban dolgoznak, vagy mondjuk nem engedhetik meg maguknak, hogy Kolozsváron végezzék el az egyetemet, az online lehetőséget biztosított ezeknek a hallgatóknak is, hogy részt vegyenek az oktatásban.
A kutatásokat hogyan alakította át a koronavírus? Azt hiszem, ebben az esetben beszélhetünk komolyabb pozitív hozadékokról is.
Így van, ezzel egyetértek. Kutatás területén nagyon sok pozitívumot hozott ez a koronavírus járvány időszaka. Nagyon egyszerűen felsorolva például sokkal elérhetőbbekké váltak a nemzetközi konferenciák, sokkal egyszerűbb ugye egy nemzetközi konferencián részt venni, és ott mondjuk találkozni egy adott szakterületnek a legismertebb, legelismertebb kutatóival, és akár ugye tapasztalatot cserélni, megosztani egymással a kutatási eredményeket. Ma már nem kell ehhez elutazni mondjuk Nyugat-Európa valamelyik egyetemére, vagy az Egyesült Államok valamelyik egyetemére, hogy részt vehessünk ilyen konferenciákon. Ez mindenképpen egy előnynek számít. Szintén előnynek számít, hogy sokkal egyszerűbb az együttműködés, a közös munka az online térben más országokat képviselő kutatókkal. Ha csak a saját példámból indulok ki, már tulajdonképpen a járvány előtt is azt mondtam, hogy szinte teljesen mindegy, hogy egy kutató melyik egyetemen dolgozik a világ melyik országában, hiszen az együttműködés kutatásban az online eszközökkel megvalósítható. Ugye én nagyon sok olyan kutatási projektben vettem részt már a járvány megelőzően, ahol például svájci, dániai, kínai, magyarországi kutatókkal együtt dolgoztunk egy csapatban, és ugye az természetes volt, hogy ennyire különböző országból származó kutatók, akik összeteszik ugye a tudásukat, képességeiket azért, hogy valamilyen új eredményekre jussanak ugye a gazdaságtudomány és a menedzsment területén. Ez nem megvalósítható azáltal, hogy folyamatosan találkozunk, tehát már akkor szükség volt az online eszközökre, ez csak még inkább felerősítette ez az elmúlt két éves időszak. Sokkal inkább rájött minden kutató arra, hogy valóban az együttműködés az az online térben sokkal hatékonyabban megvalósítható, és azt gondolom, hogy ez egy pozitív hozadék a jövőre nézve is, ezek az együttműködések még inkább lehetségesek lesznek a jövőben, és sokkal könnyebben kialakíthatók ilyen jellegű közös munkák a világ különböző pontjain élő kutatók között. Emellett azt is hozzátenném például, hogy ugye fordítva is, mi is sokkal könnyebben meg tudunk hívni és be tudunk vonni a kutató munkánkba olyan személyeket, akik más egyetemeken dolgoznak. Itt akár ugye példának hozhatnám a Romanian Economic Impact Monitor projektünket, ugye, ami a járvány során napi rendszerességgel és napi munkával folyamatosan figyelemmel kísérte és továbbra is figyelemmel kíséri ugye a járvány, illetve a járvány által okozott gazdasági alakulásokat napi rendszerességű adatunkkal. Ugye ebben a csapatban van olyan kutató is, aki egyébként a Nagy-Britanniában tanít, és ott dolgozik, közben pedig ugye a mi projektünkben is részt vesz. De emellett említhetném például az intézeti konferenciánkat is, egy nemzetközi konferencia, amit minden két évben szoktunk megszervezni, és 2021-ben a legutóbbi kiadásán sikerült a plenáris előadók közé egy olyan előadót meghívni Svájcból, az ETH Zürich Egyetemről, mely egyetem a világ 10 legjobb egyeteme közé tartozik. Tehát a sok ezer egyetem közül top 10-es egyetemről is meg lehet hívni előadókat egy kolozsvári intézeti konferenciára, ugye, amit a közgázkarnak a magyar tagozata szervez, tehát azt mondom, hogy az egyetemen belül is ugye egy szervezeti egységnek a nemzetközi konferenciájára, ugye az online térben akár olyan kutatókat is el lehet hívni, akik világszinten a legelismertebbek közé tartoznak.
Összegezzünk. Mire tanította meg a felsőoktatásban dolgozókat a koronavírus járvány, és mi lesz a járvány után? Meg lesz a diákoknak a választási lehetőségük, hogy offline vagy online? Avagy hogyan tovább felsőoktatás?
Összefoglalva akkor az én meglátásom az, hogy ez az online, az nagyon sok kaput, nagyon sok új kaput és új lehetőséget megnyit, de a jelenléti formában történő oktatás eredményességét az teljesen nem tudja kiváltani. A jövőben azért sokféle szenárió elképzelhető, és ugye a koronavírus járvány előtt sosem gondoltuk volna, hogy lehet egy ilyen jellegű, ilyen méretű világjárvány, mint amilyen ez a koronavírus járvány volt, és aminek ilyen hatásai voltak. A jövőben is nagyon sokféle szenárió elképzelhető, és ezek az online eszközök, ezek nagyon sokat segíthetnek, ahogy korábban említettem, betegség, fertőzés, földrajzi távolságok esetén, de ha egy mondatban akarom összefoglalni, akkor a jövő felsőoktatásának, azaz offline, a jelenléti mód az alapja, ahhoz, hogy az igazán eredményes tudjon lenni, amit viszont kiegészítünk az online tér nyújtotta lehetőségekkel, azért, hogy ebben az új normalitásban, ami a járvány után következik, a felsőoktatás adásban még eredményesebben, még hatékonyabban tudjuk mi is képezni majd a jövő erdélyi magyar közgazdászait.
Professzor úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Szász Leventének, a Kolozsvári Bábes Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar dékán helyettesének, egyetemi tanárnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.